Nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntök mindenkit. Tudom, hogy hétköznap van, és időáldozatot jelent mindenkinek az itt léte, ezért annyival inkább értékelhető, és meg vagyok győződve, hogy az előadó értékelésén túl nagyon-nagyon sokat jelent, hogy a Jóisten értékeli ezt az áldozatot. Hogy eljöttetek, hogy munkát félretettetek. Ez a jobbik rész, amiről már beszéltünk. És ennél jobb nem sok lehet, talán az, hogy ma este egy újabb önvizsgálati alkalom nyílik. Tényleg, ha rákérdeznének az előadóra, akkor minden egyes előadásról azt mondja, hogy ez a legfontosabb. De a ma estéliről valahogy különösen ezt kell, hogy mondjam, mert nagy-nagy aktualitása van. Az a kérdés, amit ma felvetünk, és különösen a válaszok, amiket rá megtalálunk a Bibliában, talán a legaktuálisabb kérdés és válasz, amire szükség van, és ami adódik. A címet, a kérdést magát újból a Biblia szövegéből veszem, Jobb könyvének egyik igéjéből, amit majd késvetitek. A cím adódik, hogy merre ragadt a te szíved. Ez a kérdés kapcsolatba hozza az emberi létünket, annak minden megnyilvánulását a szívvel. És itt nem anatómiai szempontról beszélünk, vagy fiziológiai szempontról beszélünk. Mert a Bibliában a szív nem egy szerv, hanem a Bibliában a szív a központot jelenti, az élet központját. Jézus Krisztus egészen praktikus szintre hozza, amikor azt mondja, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Fiziológiailag tudjuk, hogy semmilyen különösebb kapcsolata nincs a szájnak a szívhez, inkább az elmének, az észnek van kapcsolata a szájjal, mert ott zajlik a központban, az elménkben, az agyunkban az, amit kimondunk, és minden egyéb reflex onnan indul. Mégis szívnek nevezi, ez a kor felfogásából adódik, több féle ilyen megközelítést tudunk a történelemben volt, amikor a vesét tartották az emberi test központjának, máskor a szívet, és a Biblia ezt tartja. Nyilván itt egy ilyen metaforikus megközelítésről beszélünk, és mindig, amikor a szívről beszélünk, akkor a központról, az élet lényegéről beszélünk. Az a hely, ahonnan kiindul minden, ami élet megnyilvánulás, és minden, ami fontos. De lássuk azt az ígét, amely maga egészében a Jobb könyve 15. fejezetében olvasható, a 12. vers. Merre ragadt téged a te szíved, és merre pillantottak a te szemeid? Már is egy újabb észrevétel adódik ebben a szövegben, nem csak a szövegi összefüggésből, hogy kapcsolat van a szív és a tekintet között. Ez az igazság, ezt én úgy látom és úgy mondanám, hogy a tekintetünk elárulja az érdeklődésünket. Ami van a szívünkben, ami van bent legbelül, mint vágy, mint érdeklődés, mint kívánság, az kifejezésre juthat azáltal is, hogy a tekintetünket merre fordítjuk. Ugye volt egy előadás külön, természetesen kicsit más értelemben, hogy ezt az adottságot, a látás adottságát miként használhatjuk fel, hogy információk jussanak a tudatunkhoz a szemünkön keresztül. Ezt vizuális lehetőségnek szokták nevezni, de hogy valamit látunk, az egy dolog, mondtuk, hogy ennél sokkal fontosabb a tudatos látás szempontjából, hogy mit nézünk. Mert ugye láthatunk bármit, ami van, ami látható, és mégsem látunk mindent. Ami a hátunk mögött van, azt sose látjuk. És ami előttünk is van, nem muszáj, hogy lássuk. Mert adott esetben, ha a szívünk úgy akarja, akkor valamitől el lehet fordulni, és ne nézni, ha nem nekem való. Adott esetben, ellenben, valami felé is lehet fordulni. Tekintetünkkel keresni lehet valamit, ami nekem való, ami hiányzik, és így tovább. Ezt a kapcsolatot látom, és ezt a kapcsolatot fogjuk nyomon követni a ma esti előadásban, azzal kapcsolatosan, hogy döntéseinkben, választott élet irányainkban hogyan igazodunk el, hogy igazán az életvezetés az, ami, vagy az a fele, ami a kezünkben van, ami módunkban áll, hogy abban válasszunk, hogy abban mi vezéreljen, mik a csapdái és mik a lehetőségei annak, hogy ami a szívünkben van, azt hogyan tudjuk valóra váltani. Két irányról szeretnék beszélni elsősorban. Egy kicsit bevezetném azzal, hogy az ószövetségi leírásokban Ábrahám személyisége közismert. Ott indul el valami. Az özönvíz utáni idők meglehetősen zavaros idők voltak, amikor az emberiség alakult ki és terjeszkedett el, úgymond az egész földre, vagy az akkor ismert egész lakható területekre. Noé három fiai máig jelentik többé-kevésbé metaforikusan azokat a fajokat, amelyek találhatók az emberiségben. A Sém, Hám és Jáfet három fia. Állítólag a Sém, a sémita népeket, innen is kapják a nevüket, a keletiek sémita népeknek neveztetnek. Kám a színes bőrűeket, míg Jáfet a fehéreket, minket, az európaiakat, és azokat, akik az európaiakból fejlődtek ki, gondolok itt a telepített népekre, Amerika, Ausztrália, és úgy tovább. Ábrahám elhívása egy olyan élethelyzetben, amilyen volt Távol-Keleten, Ur-Kasdimban, ahol ő lakott, két isteni ígéret alapján történik. És ez figyelmet érdemel. Amikor Isten azt mondja, nem tudom, ha láttuk a filmet, lehet a Kegyelem Netten a filmet megnézni, nagyon jól van megrendezve. A film úgy kezdődik, és ez valahogy így néz ki a Biblia leírásában is, nem mindig szöveghű a rendezés a filmeknél, a bibliai filmeknél, és itt sem minden pont olyan, mint amilyennek a Biblia leírja. De ott a legelején a filmnek, amikor Ábrahám életerős férfi hazatér a nyájak inspekciójából, ahol végignézte, hogy nincsenek-e problémák a pásztorokkal, elbeszélgetett, vitt tartalékot, táplálékot nekik, és hazaérkezett. Az idős édesapja Ábrahámnak fogadja, és ránéz, és azt mondja, van valami baj? És nincs édesapám. Nem létezik. Rajtad van, az ábrázatodon van. Milyen probléma van? Nincs édesapám, semmi gond. Aztán végén csak el kell, hogy árulja, hogy tudod, hallottam egy hangot. Miféle hangot? Hát, egy hangot. Olyan volt, mint valami isteni hang. És azt mondta nekem, hogy eredj ki a te néped közül, és a te rokonaid közül, és menj el arra a helyre, amit én mutatok néked. Mert nagy néppé teszlek tégedet, és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És ezt így szépen elmondta az édesapjának Ábrahám, és ez így is van megírva. És az édesapja erre úgy megszeppen. Aztán tovább megy minden, és egy néhány nap múlva újból megismétlődik a jelenet. Ábrahám jön a mezőről, a legelőkről, és az édesapja újból fogadja, nagyon szigorúan. Tán nem hallottál újból hangot. De igen, édesapám. És akkor nagyon felbőszül az öreg, és parancsol, hogy többet ne halljak ilyet. Miféle el van menve az eszed? Hogy is mondtuk az este? Mi az első reakció? És Ábrahám elviseli, elhallgatja, majd mégis elindul. És amikor elindul Ábrahám végre, akkor az édesapja is vele megy. Amit kihagytam, és ami ehhez a két irány címhez tartozik, annak óriási aktualitása van a következőkre nézve, egészen hozzánkig. Hogy két ígéret volt az, ami kimozdította, ezt Kálvin János is megfogalmazza, hogy Isten ígéreteinek van ez a hatalma, hogy kimozdítják az embert a helyéről. Képesek kimozdítani Isten ígéretei az embert. Az első ígéret arról szólt, hogy Ábrahám, nézd a tenger fövényét, a föld porát, és próbáld megszámlálni. Természetesen nem lehet. Ábrahám, mondta az Úr, ilyen lesz a te magod. Így áldalak meg téged, hogy annyi nép származik belőled, amennyi a tenger fövénye, amennyi a föld pora. Ma este ez az ígéret, hogy a föld pora, tekints a földre, mutat egy bizonyos irányt is. Persze, hogy a közvetlen kijelentése ennek a kifejezésnek a megszámlálhatatlanságra mutat. Hogy annyi lesz a leszármazottja Ábrahámnak, hogy azt meg nem lehet számlálni. És ebben Isten következetes volt, mert nem csak, hogy nem lehetett megszámolni, mondjuk számtani szempontból, hanem nem is volt szabad. Egy ilyen iratlan szabályjá vált sokáig, majd írott törvény lett, hogy Isten népét nem kell megszámlálni. Ennek tudható be, hogy Isten ilyen megszámlálhatatlannak szánta Ábrahám leszármazottjainak a nagyságát. A második ígérete Istennek az volt, hogy Ábrahám, és ebben látom az Isten kitartó szándékát, hogyha Ábrahám nem indult azonnal a buzdításra, hogy eredj ki, Akkor Isten tett egy ígéretet, és Ábrahám nem indult el erre az ígéretre sem, akkor Isten még tett egy ígéretet. Ebben pontosan azt látom, amit szoktam én, és amit szoktál te. Ha valami nagyon fontos, ami drága a gyermekeinknek, akkor mindent megteszünk, és tényleg mindent megígérünk. Persze, hogy a magyar ember tudja, hogy az ígéret szép szó. Erdélyben tovább azt mondják, ha betartják, úgy jó. És Isten másodszor is ígér Ábrahámnak, de hogy? Azt mondja, Ábrahám, eredj ki este, és nézz az ég csillagaira. Ugye nem lehet megszámolni? Olyanná teszem azt a népet, amely belőled származik. Ilyen lesz a te magod, mint a föld pora, és mint az ég csillagai. Legyen szabad, mert Isten igéje ilyen, hogy sorok között is üzen, hogy ebben lássam azt, hogy a föld mélységeit és az egek magasságait mutatja Isten. Ez neki a mindenség, ez az ő uralkodásának a tere, a földporától az ég csillagaik. Nincs határ, határtalan, parttalan az ő hatalma, az ő felség területe. És ezt adja át Ábrahámnak, hogy biztassa őt, hogy motiválja őt arra, hogy induljon el. Ez a fent-lent kérdés, ez egy érdekes szempont a Bibliában, ugyanis az embert egyedül teremtette Isten úgy, hogy nem határozta meg azt a bizonyos szintet, amelyre teremtetett, hogy ott maradjon. Minden egyéb a teremtésben, ha megfigyeljük, pontosan meg van határozva, és elmondja Isten, mint egy minőségi ellenőr a napi teremtési dolgokra, hogy igen jók. Az emberről ezt nem mondja. Azért, mert az embernek maradt egy ilyen lehetőség. A növekedésnek, a gyarapodásnak, a felemelkedésnek a lehetősége. Ezt megismétli Isten később, amikor egy pátriárka néhány generációval tovább, Jákob, amikor otthonról elbújdosik, és kőre fekszik a pusztába, amikor elfárad az ő bújdosásában. Álmot lát, és álmában lát egy létrát, amely a földről az égig lát elhelyezve. És ez újból egy olyan kifejezési eszköz, amelyik mutatja az embernek a lehetőségét. Lentről fel, és persze, hogy fentről is le. És az ember életének a dinamikája valóban egy vergődés a magasság és a mélység között. Az bölcs és szerencsés ember, aki a kezébe teszi a sorsát Istennek, az mindig lentről fölfele emelkedik. Mert ez a lehetősége megvan. Az pedig, aki elfordul Istentől, bármilyen magasságban lenne, bármilyen szempontból, van ez a kockázat, hogy alázuhanjon. Az este egy adott pillanatban, amikor Eutikuszról beszéltünk, akkor ezt a meghatározó szót vetítettem ki, hogy alázuhanhatsz. Jó az embernek, hogy legyen életkritériuma. És ez a kritériumok között jó, hogyha ott van a Teremtő Isten, akitől függünk így is, úgy is. Ez nem opció kérdése. Nem csak az függ a Teremtő Istentől, aki akar. Érdemben tőle van az életünk. Függünk anélkül, hogy ezt választanánk. Amikor ő elvágja a szálat, akkor többé nem vagyunk, mert ő a forrása minden életnek. Természetesen, hogy mi is tehetünk róla. Tehetünk arról, hogy megszakítjuk vele a kapcsolatot, és tehetünk arról, hogy építjük a vele való kapcsolatot. Tehetjük azt, hogy a szintünkről, ahol vagyunk, alább zuhanjunk, de tehetjük azt, hogy törekedjünk fölfele. És ez a két irány, amiről beszélünk ma este, ez a két irány alapvetően fontos az ember életében, különösen a hit terén. Itt meg szeretném még említeni Pál apostolnak az újszövetségi szemléletét ennek a kérdésnek a kapcsán. Ő pontosan megfogalmazza, és az üzeneteit igazítja ehhez képest, ezekhez a lehetőségeinkhez képest, hogy felemelkedhetünk, vagy hogy alázuhanhatunk. Ő úgy nevezi a magasságot, hogy a mennyeiek, az odafelvalók, és az ő apostoli buzdításában, minden körlevélében, levelében, valamilyen formában megfogalmazta ezt, hogy az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Mert a földiek azok mullandók, időig, ideig, óráig valók, de a mennyeiek azok örökké valók. Olyan egyértelmű, olyan könnyen megjegyezendő, ahogyan Pál apostol összefoglalja az embernek ezeket a lehetőségeit, a magasság és a mélység. Valahogy ez a két irány adott a mi életünkbe, és akkor a kérdés, ami van ma este, hogy merre ragadt téged a te szíved? Ez egy olyan jó kérdés, mert bennünket helyzetbe állít. Labdát kapunk, ahogy mondani szokás. Arról, hogy most merre. Most merre. Van az életnek egy jó néhány olyan keresztútja, mint amilyen a 12-13 év, mint amilyen a 18 év, mint amilyen a házasság, az anyaság vagy az apaság pillanata. Ezek olyan keresztútak az életben, amelyeken nagyon fontos tudatosan és felelősen helytállni. Fontos, hogy az ember ne bízza a véletlenre. Beszéltem minap valakivel arról, hogy jóformán nem tudunk házasság kultúráról. Bármerre nézünk, a házasság, mint intézmény, egy óriási bonyodalom. Ilyen kritériumok házasságra, és édesanyákat hallottam, hagyjad fiam, majd megszereted. Jó családból való, ilyen-olyan autója van. Ezek kritériumok? Az igazság az, hogy tényleg ilyen komoly döntések idejére az embernek nincs nagyon hová fordulnia. Nincs igazi tanács, ha nem a Bibliához. Persze nyugodtan mondhatjuk, hogy a Biblia az már régi. Az már nem kell. Mondhatjuk ezt is. Csak időkérdése, hogy meggyőződjön az ember, hogy milyen jó lett volna arra figyelni. Ezért ez a ma esti kérdés, hogy merre ragadt téged a te szíved. Ez egy olyan kérdés, ami elkísérhet bennünket mindvégig. Mert ugye életünk eseményről eseményre zajlik. És minden eseménykor döntően fontos a választás, amit mi hozunk. Azt nem lehet, hogy játékból férhez megyek. Bosszúból megnősülök. Ilyenek vannak. De nem lehet ennyire lesülyeszteni egy annyira meghatározó eseményt, egy olyan meghatározó döntést. Ez a ma esti kérdés olyan értelemben is helyzetben állít bennünket, hogy ott a szívünkben, ott bent, bármi legyen az a központ, ott kell valamilyen rendnek lenni. Tudni az embernek, aki tudatos lény, hogy a világon semmi nem véletlen, hogy minden miértnek megvan az azértja, és fordítva, hogy minden döntésnek van előzetese, és van következménye. Attól vagyunk emberek. Ha ösztönszerű lények volnánk, akkor az zajlana, ami a tyúkudvaron. De az ember az tudatos lény. Az pontosan tudhatja, hogy neki mi jó, neki mi kell, ő hogy akarja. És egy szenzációs isteni kegy, ilyen gesztus az, hogy az embernek biztosítja a szabad akaratot. Isten soha senkit nem ítél el eleve, még utólag sem nagyon. Nagyon sok mindent az emberre bíz. Miha mi kellene elítéljük egymást, borzalmak volnának. Mondtam valamelyik este, hogy Isten mindig az adott helyzetből indul ki. Ő soha nem zsörtölődik azon, ami már elmúlt. Onnan kezdi építeni fölfele. Ez a merre ragadt téged a te szíved? Ez egy olyan kérdés, ami bennünket valahogy a helyünkre tehet. Hogy emlékeink között keresve megtaláljuk a hibáinkat. Azok csak azért szükséges megtalálni, hogy ne ismételjük meg. És hogy tanuljunk belőlük. Ez a merre ragadt téged a te szíved mutat afelé is, hogy az embernek lehetnek ideáliai. Ha van gyakorlatban valamilyen nagy probléma, a közéletben, a politikában, a vallásban, az életben, a családban, akkor az, hogy nincsenek példaképek. Nincsenek példaképek. Biztos nem vagyok én nagy okos. De ahogy elmegyek, így, mikor este ledik, még nincs leengedve a függöny, nem szép tőlem, de bekandikálok egy-egy ablakon, és ifjúsági szobák falán látom Messit a fiúk szobáiban, látom, tudom is, kik a lányok ideáljai ma. Azt hiszem, hogy értitek, nincsenek nekem ilyen ideáljaim, ezért eléggé hiányos az információm is. De nem igen látok Krisztus képet. Angyalt. Nem igen látok. Ez a két irány nagyon komolyan gondolkodtathat bennünket. Merre? Merre? Fölfele? Vagy lefele? Egy kicsit beszűkíteném a továbbiakban, és egy bizonyos értelemben tovább viszek egy kijelentett gondolatot. A lentről szeretnék beszélni egy kicsit. Hogy mit is jelent ez a földpora? Ez az élet úgy, ahogy van, ez a vízszintes élettér, ahol vagyunk, ahová születünk, ez egy veszélyes terület. Ide születni kockázat. Valamelyik költő, most nem tudom melyik mondja, hogy az élet veszélyes. Gyönyörű szép költői fogalmazás. Az élet veszélyes. A földre születünk, és olyan barátságos ez a gondolat nekünk, hogy földiek vagyunk. Pedig ez nem egészen pontos. Református barátainkkal együtt őnekik és a mi énekeskönyvünkben is, a régi adventi énekek között, de az újban is Erdélyben megvan. Az az ének, hogy feljebb emeljetek feljebb a bűn gyászos mélyéből, ott a helyem Jézus mellett. Éltét adta, értem föl. Ez a felismerés, hogy a helyünk nem itt van. A földiek, a föld, ez a szegényes mélység, ahová születünk, ez nem a szánt életterünk. Nem így akarta Isten. És ebből felemelkedni szinte szükségszerű, vagy törvényszerű. Felemelkedni onnan, ahol nem a helyünk. Normális dolog. Csak akarni kell. Csak dönteni kell róla. Életünket beárnyékolják itt olyan dolgok, amelyek nem maradandóak. Töprengeni tudunk, áldozni tudunk, fáradni tudunk olyan dolgokért, amiről a magyar ember azt mondja, hogy sokat markol az ember, és keveset fog. Egy keleti mondás, bölcsmondás azt mondja, hogy az ember az élete első részét azzal tölti el, hogy elveszítse, mindent megtesz, hogy elveszítse egészségét is, azért, hogy pénzhez jusson. És amikor megvan a pénz, megvan, akkor elkezdi költeni a pénzt arra, hogy visszaszerezze az egészségét. Tudjátok, mi ez? Mókus kerék. Hát ha ennyi eszünk van, akkor ezt csináljuk. De nem szükség. Elégedjék meg, mondja a Szentírás, azzal, amije van. És az a legboldogabb, aki meg van elégedve azzal, amije van. Most halt meg az egyik Rockefeller tegnap előtt, biztos hallottuk a híradókba, 102 évesen, 101-102 éves volt. Szép, sokat élt, biztos sokat költött is erre. Őt vagy valamelyik családbelit, egy Rockefellert megkérdeztek, én nem tudom melyik másik, tudomásom szerint több Rockefeller volt, ugye felmenői között is, ilyen milliárdosok. Megkérdezték, hogy Rockefeller úr, tessék már mondani, mikor van az embernek elég pénze. És azt mondta, amikor egy kicsivel több van. Ezt utolérni tényleg nem lehet, mert akinek egy van, szeretné, ha volna kettő, akinek kettő van, vagy amikor kettő van, akkor szeretnénk négyet, amikor négy van, nyolcat, amikor nyolc, tizenhatot, és nincs ennek vége. Nincs ennek vége. A bölcs ember mást tesz. A bölcs ember meghozza a döntéseit megelégedve. A kapzsiság, a telhetetlenség nem bűnök a Bibliában, hanem bálványok. Bálványok. A pénzt szeretetét így is nevezi a Szentírás. E világ istene betölti a szerepet, ami Istennek járna. Nos, a földiekről beszélve, Jézus Krisztus elmond egy példabeszédet. Egy ilyen úriemberről, akiről azt mondja a bibliai leírás, a példázat, hogy sokat termett a földje. Hát eddig semmi gond nincs, ki nem szeretné, hogyha már mezőgazdasággal foglalkozik, mert ugye az ókor legfőbb foglalkozása volt ez, hogy sokat teremjen. Mindenki ezt szeretné, mindenki ezen fáradozik, és ez a természetes. Amikor tudomást szerzett róla, hogy sok terem, nagyon sok terem, akkor felmérte szépen, hogy jó, hogy terem, ez nagyon jó, de nem fér el. Annyi terem, hogy a gabonás, a tárolók nem elegek. És elkezdődött az álmatlan éjszaka. Egyik éjszaka, és a másikon is. Gondolkodott. Pedig olyan egyszerű lett volna. Azt mondani, hát megtöltöm a gabonást, és ami felette van, elosztom. Úgy sem kell annál több. Ilyen egyszerű lett volna. És ehelyett sok álmatlan éjszaka után egyszer csak azt mondta, megvan, lebontom csűreimet és gabonásaimat, és újakat, nagyobbakat fogok építeni. És aztán mindent betakarok, és akkor azt fogom mondani hátradőlve. Na most én lelkem, egyél, így áll, és örvendezzél, mert van sok javad eltéve, sok esztendőre. És isteni válasz jött erre. Ez a válasz egy szóban jelenik meg, amit szinte restele kell mondani, de ott van a Bibliában. Azt mondta az Úr, bolond. Ma éjjel vége lesz életednek. És mi lesz azzal, amit gyűjtöttél? Ez a történet azért izgalmas, mert egy kicsit mi is a szereplői lehetünk. Ha nem is, ma mezőgazdaságban dolgozunk, meg lehet bennünk ez a szemlélet, ez a vágy a sok után, és ez a nézet egyáltalán, minthogyha az életben az volna a legfontosabb, hogy egyek és igyak. Az adventista teológia számon tartja, és az üzeneteink közé tartozik a számottevő üzeneteink közé tartozik az, hogy az ember nem azért él, hogy egyék és igyék, hanem azért eszik és iszik, hogy éljen. És ez nem csak szójáték. A halmozás, a telhetetlenség, a kapzsiság egy csomó egyéb kis ördöggel jár együtt. Ki van számítva, hogy ott, ahol a világon többlet van a táplálékból, az pont annyi az a többlet, mint amennyi hiányzik a Föld más részein. Forrai Lázár lelkész tartott egy előadást egy alkalommal, és kiszámította azt, hogy az ókorban az Úr úgy rendelte, hogy a mezőgazdaságban a földet bizonyos kritériumok szerint kellett használni. Az egyik kritérium az volt, hogy 6 éven keresztül műveljék a földet, és termeljenek rajta, és a 7. év legyen az úgynevezett szombat év, a nyugalom év, amikor hagyni kell a földet pihenni parlagon, ami terem, azt vigyék akárki, a madarak, a szegények, akárki, ne takarj, ne foglalkozz abban az évben. És a másik kritérium erről az volt, hogy ne vess a te földedben kétféle magot. Az nem igaz, hogy mi zajlott, csak ha az ember odafigyel így helyzetbe lévén. Én emlékszem meg nálunk ott Romániában, hogy a híradók csak erről szóltak a régi rendszerben 90 előtt, hogy milyen sok földet adtunk át a mezőgazdaságnak. A gyönyörű Duna deltát, meg ott a brailai nagy szigetet, ahol ilyen világon szinte egyedülálló vidék volt, madaraival és minden, ami ott termett is volt, azt lecsapolták, feltöltötték, és az volt a nagy megvalósítás, hogy extenzív mezőgazdaságot növelünk. Minél több földet le az erdőkkel, a dombokat kiegyenesítjük, minél több földet a mezőgazdaságnak. Aztán, amikor ettől elfáradtak, akkor elkezdődött a következő balancság. Az úgynevezett intenzív mezőgazdaság, ami szóról szóra ellene tesz annak, amit Isten mondott, hogy ne vess a te földedbe kétféle magot. Ősszel elvetették a rozsot, április végén, május elején már lehetett vágni egy 35 centis zöldet takarmánynak. Utána azonnal beszántani, és egy 90 napos kukorica megtermett szeptemberig. Szeptemberben leszedjük, és gyorsan újból felszántjuk, és az őszi búzát, úgyhogy karácsony előtt már zöldel. Három rend egy nyár alatt. Ez mi? Talpra esettség? Vagy telhetetlenség? Nem azért parancsolta meg Isten, hogy ne tégy kétféle magot, mert hogy valami gond volna belőle, hanem azért, hogy engem és téged neveljen megelégedésre. Ez az ember a Krisztus példázatából, aki csak a földiekre figyel, és nem gondol a sorsára, az életére, a jövőjére, a lehetőségeire, a sorsára, ez az ember ettől bolond az Úristen szemléletében. Ezért illeti őt ezzel a jelzővel, mert csak magára gondol, és nem teszi jól, mert az ember ma van, és holnap nincs, ezt mondja Jakab apostol. Ne tervezz úgy, hogy elmegyünk, s keresünk, s kereskedünk, és nyerünk. Gyerek voltam, hallottam a történetet, hogy valaki kapott 4 darab tojást, és elindult hazafele, szegény ember volt nagyon, és egy ilyen tálcán volt a 4 tojás, és hogy gondolkodott most, mi legyen a 4 tojással. És gondolt erre, gondolt arra, és egyszer támadt egy ötlete. Hát ebből a 4 tojásból kikelhet 4 csirke. És a 4 csirke hamarosan lesz 4 tyúk. És átlag tyúk tojik évente, szezononként ennyi tojást, és összeszámolta 4-szer annyi, mennyi. És akkor ötlete támadt arról, hogy jó, de hát azt a 800 tojást, vagy amennyi, azt nem is kéne elfogyasztani, sem eladni, hanem azt is ki kell tetni. És amikor kezdte számolni, hogy mennyi tyúk lesz, és az mennyit tojik egy évbe, akkor átugrott örömébe, hogy oda lett a 4 tojás. És tényleg nagyon sokszor ilyen nevetségesek tudunk lenni, amikor csak arra gondolunk, hogy mennyivel lesz több. Ha ilyen Rockefeller nézetünk van, hogy egy kicsit több, vagy nagyon sokkal több, ez nem egészséges. Jézus, amikor azt mondja, hogy esztelenség gyűjteni magadnak, úgy, ahogy itt kimondta ez az ember, hosszú időre van eltéve sok javad, ez azért esztelen, és Jézus ezt a konklúziót levonja, lehet olvasni ezt ott az evangéliumban, hogy így jár, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Ilyen is van? Aki Istenben gazdag? Igen, ilyen is van. Aki meg van elégedve, azt mondja Jézsaiás egy gyönyörű jövendőlésében, Egy olyan leírása ez az Ószövetségnek, ami annyira evangéliumi hangvételű, hogy gyakran nevezzük is Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának. Ő azt mondja, ha megosztod utolsó falatodat az éhezővel, többek között mondja ezt, mert egyebeket is mond, de ha képes vagy ilyenekre, akkor olyan örömöd, olyan gyönyörűséged lesz az Úrban, mintha az égbe repülnél, mintha a föld magaslatain járnál. Hordozlak téged, mondja, a föld magaslatain. És ez annyira így van, hogy az Úr a végén azt mondja, hidd el, mert az Úr szája szólt. Csak ezt ki kéne próbálni. Egy olyan világban, amelyről azt mondják, hogy a mi világunkban a szentnek is a keze maga felé hajlik, mert visszafelé ennyi. Másfelé nem hajlik, csak maga felé. Egy ilyen világban a tudatos keresztény lehet kivétel. A másságot nem kell sem szégyelni, nem kell sem abba hagyni, letenni. Ezt a másságot a világgal szemben. Eljött Krisztus, mint egy példakép. Mert azt mondtuk, hogy ha van világunknak egy baja, akkor a példaképek hiánya ez. Jézus azért jött, hogy legyen valami úttörő előttünk. Amikor azt mondta, nem jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem, erről beszélt. Betölteni az igazságot Krisztusnak azt jelentette, hogy példát ad, mint a pedagógus a gyerekeknek. Elmondja, hogy ezt így kell, gyerekek. És Jézus reggeltől estig, és gyerekkorától egészen addig, ameddig mennybe ment, ezt csinálta. Példát adott, mutatott példát a gyermekeknek, mutatott példát az ifjaknak, mutatott példát a felnőtteknek, mutatott példát a szegényeknek, mutatott a gazdagoknak. Ő gazdag lévén, mondja Pál, szegénnyé lett életünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Mert van gazdagság, és van szegénység és szegénység. Jézus Krisztus gazdagsága nem volt számszerűsíthető, nem volt a kártyákon, nem lehetett emeletekkel, vagy egyéb jelzőkkel mondjuk megfogalmazni, az ő gazdagsága lelki természetű, jellembeli gazdagság volt. Az ő gazdagsága a szeme tekintetében volt. Az ő kinyújtott kezében volt. Az ő együttérző arcán volt az ő gazdagsága. Eljött, hogy megkeresse az elveszettet. Ez egy szenzációs gondolat. Egy szenzációs gondolat annak az embernek, aki akar valamit az életben maradandót teljesíteni. Jézus elindul, ez egy nagyon érdekes dolog, Márk evangéliuma, meg Lukács evangéliuma ír róla, Lukács evangéliuma 19. fejezet ír róla, hogy Jézus járt egyszer Jerikóba, egyszer. És kiderül ebből a leírásból, hogy Jézusnak nem is volt keresnivaló Jerikóba, azért nem is járt sem ez előtte, sem utána, de akkor az egyszer elment Jézus Jerikóba. Jerikó egy ilyen második főváros lehetett Jézus korában, ahol kiépítettek a rómaiak maguknak, kiépítettek egy bizonyos infrastruktúrát, stadionokat, bizonyos szorakozó helyeket, ahol római játékokat, meg sportokat üztek, kikapcsolódás a katonáknak. Ott voltak a hadiszállásai a hadseregnek, amelyik ott állomásozott római katonaság Izraelbe, és a város szép lassan egy ilyen pogány hangvételű várossá vált, ahol a többség római volt és nem zsidó. A zsidók kiszorultak, a zsidók elköltöztek, valahogy átszellemült az egész város, és lett egy ilyen süllyedt barlang minden gonoszságnak a helye. Nem hiába a példázatban Jézus azt mondja, az irgalmas samaritánus példázatában, hogy egy ember utazott Jeruzsálemből aláméne Jerikóba, mert Jerikó fele csak lefele lehet menni. Jerikó egy süllyedt, egy züllött város volt. Ott Jézusnak nem volt nagyon mit keresnie. És mégis Lukács jegyzi ezt az alkalmat, amikor Jézus elment Jerikóba. Elment Jerikóba, mert a sok ember között, akik semmit nem töröttek, sem Istennel, sem üdvösséggel, sem ilyesmivel, hittel, ott volt mégis egy ember, egy kistermető ember, aki meghallotta, hogy Jézus arra jön, és mint egy gyerek nevetséges lett végül is, mert hát elrejtőzött egy fügefán, hogy ne lássa senki őt, ne tudja senki, hogy neki milyen titkos vágya van. És ezt a titkos vágyát, ezt látta Jézus, ezt tudta, ismerte Jézus, és ez volt az egyetlen oka Jézus odautazásának. Hogy egy ember látni akarja őt. Ennyi elég első lépésnek. És hogy mi zajlott ott, hogy Jézus, amikor oda került a fügefa alá, leszólította, gyere le Zákeus, mert akarok a te házadba menni. És amikor a küszöbhöz ért, azt mondta, az üdvösség jött ide a házba, és az asszony csak nagyot nézett, és a gyermekek összenéztek, mi az édesapám, hogy üdvösség. Az üdvösség költözött ide, és csak annyit akart pedig ez az ember, hogy lássa az Urat. Minden kezdetnek van egy természetes menete, és úgy rohamosan kifejlődött ez a vágy, Zákeus vágya, hogy látni akarja az Urat, naggyá nőtt, és megmentette ezt a családot. S ránk bízza az evangélium, nem tudunk sokat a következményekről, a többi dolgokról, de bizonyára ennek volt következménye, hogy egy ember látni akarta az Urat. És ebből kifejlődött az a felemelkedés. Hát Zákeus, anélkül valaki kérdezze, azt mondta az Úrnak, most egy kicsit kell várjál, mert van egy problémám. Összeszámolok gyorsan mindent, és holnaptól elindulok házról házra, és amit igazságtalanul vettem el, mint vámos, mint vámgyűjtő, én azt négyszeresen visszaadom. Hát ne essék tévedés, ez nem nagy lelkiség, Zákeus részéről, hanem ő pontosan négyszer annyit vett, és vissza akart adni, ennyi, egyszerű. De ez a változás, ez egy olyan lelki felemelkedést jelentett, ami pontosan betöltötte Jézusnak a szavát, aki azt mondta, hogy ma lett üdvössége e háznak. Egy ilyen ember gazdag Istenben. Egy ilyen ember, aki tud veszíteni, aki tudja visszaadni, aki tudja törleszteni, aki tudja megosztani azt, amilyen van. Ez a krisztusi elv, ami az embert felemeli. Merre ragad a te szíved? Olyan értékek ezek, amelyekre, ugye, a nagyvilágban hiába nézünk. Az izmusok jönnek egyik a másik után, és csak más színű, de mind ördög. Csak más színű. Már pontosan tudjuk, mi volt a 30-as éveken túl korábban. Pontosan tudjuk, mit hozott a kommunizmus. Most még pontosabban tudjuk, hogy mit hozott a kapitalizmus, vagy milyen izmus ez. Arról van szó, hogyha az ember nem tekint följebb, mint amit ez a földi lét nyújt, akkor nincs sok esélye. Ez a kérdés, hogy merre ragad a te szíved, ezt kutatja fel bennünk. Hogy tegyünk fel magunknak magas célokat, hogy erkölcsileg kívánjunk felemelkedni, morális értékeket tegyünk magunkévá, és ezeket a morális értékeket nevezi meg a Biblia mennyeieknek. A mennyei dolgok összefoglalására végül is szeretnék most néhány mondatot még szánni. A mennyeiekhez tartozik mindenek előtt a mi mennyei atyánk. Az Isten tudat, a reális Isten élmény ez. Nem valami talány, Amikor azt mondjuk, hogy hát biztos van valami, gyakran hallunk ilyent, hát valami biztos van. Mások azt mondják, hát Isten mindenben ott van, itt van, ott van, mindenhol ott van. Nem így van, a Biblia nem ezt mondja. A Biblia Jézus Krisztus tanítása szerint is, és egyéb ószövetségi, meg újszövetségi kijelentések szerint azt mondja, hogy Isten a mennyekben van. Neki van egy hadiszállása, neki van egy helye az ő lakozásának, az ő dicsősége lakozásának van egy helye. És Jézus így tanított imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ezt ismerni, ezt a mennyei atyát jelent egy ilyen alapot, egy ilyen kiinduló pontot ahhoz, hogy az értékrendünk egy ilyen magas értékrend legyen. Hogy ne maradjunk a föld porába, nem maradjunk a sárba, nem maradjunk itt a mélységbe, hanem emelkedjünk feléje, aki a mennyekben lakozik. Másodszorban a mennyeikhez tartozik a tanítása. Minden, ami isteni tanítás, és ami a kezünkben van, a Bibliában, ez a tanítás, ez Isten tulajdona. Tartalmilag Istentől származik. Semmi ebből nem emberi. A tinta, a papír az igen. De a tartalom, az eszme, az isteni. Ismerni ezeket a tanításokat és élni szerinte ugyanazt jelenti, amit egy bármilyen értékes gépnek valamelyik este mondtam, a használati utasítás. Nagyon fontos ismerni Isten tanításait, hogy ne azt tartsuk jónak, amit mi véleményünk szerint jó. Mert ha a mi véleményünk dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor borzalmas. Mert ami valakinek jó, pont az valaki másnak rossz. Családok mennek szét azért, mert az egyik savanyon szereti a másik édesen. Erről van szó, erről az inkompatibilitásról van szó. Nem az a jó, ami jó nekem, hanem az a jó, amit a teremtő mondja, hogy ez neked való. Ezért fontos a mennyei tanításokat ismerni. És végül, hogy érkezzünk oda, ahonnan indultunk, az Istennek az ígéretei. Minden ígéret, ami a Bibliában megvan, ami a mi ígéreteink, ami nekünk adott ígéretek, ezek olyan hatalommal bírnak, mint ahogyan kezdtük Ábrahám életében a két ígérettel. Ígéret arról a felemelkedésről, ami nem sokára fizikailag is és gyakorlatilag is megtörténik. Krisztus Urunk megígérte, elmegyek, helyet készítek és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem úgy lesz, hogy valami járgányt fognak a NASA-nál kitalálni, és aztán megtaláljuk mi, hogy Isten hol bujkál. Nem, hanem az úgy lesz, hogy ő eljön az ő fia dicsőségében, és azokat, akik megfelelnek, akik alkalmasak, azokat magához veszi, mert erre adta a szavát. Ez ígéret, testvérek. Ez egy olyan ígéret, amire alapozni lehet. Vagy tett valaki jobbat ennél? Jobb ígéretet tudsz ennél? A sírig igen. Mindenki ígér, hogy legyen azután, amit tagadni. Hogy legyen, akiből kiábrándulni, hogy legyen, amiben csalatkozni. Erről szól az élet előbb-utóbb. Aki úgy gondolja tizenévesen, hogy majd én leszek a világ közepe, és aztán hogy forog majd minden én körülöttem, az még szédül, vagy már szédül, mert nem ilyen az élet. Az élet egy olyan küzdelem, amelyben az embernek oda kell állnia, az egyik oldalra, vagy a földiekhez, vagy a mennyeiekhez. Merre ragadt téged a te szíved, és merre néznek a te szemeid? Ez egy jó kérdés, amin érdemes elgondolkodni ma este, és eljátszadozni vele. Két barát az utcán megy, este eléggé csendes a város, és megállnak egyszer, az egyik megállítja a másikat, és azt mondja, hallod? Mit? Figyel csak. Hegyezi a fülét. Hát, zaj. Gyerekek, madarak, autók. Nem, mit kellene hallani? Nem hallod? Nem. Lehajol a másik. És egy fa tövénél kicsit a leveleket és a köveket el távolítja. És egy ekkora tücsök. Úgy fújja, énekel. És felnéz a barátjára, mond egy furcsa latin nevet. Ez ilyen fajta. Figyel meg, hogy énekel. Egy biológust ilyesmi érdekli. És ami érdekli, Erdélyben azt mondják, hogy kinek szíve hova húz, keze lába oda csúsz. Ilyen ez a kérdés. Amerre ragad a te szíved, oda néznek a te szemeid is. Oda a te lépéseid, oda minden. Éppen ideje, hogy a Bibliából felfedezzük ezeket a lehetőségeinket. A magasságról, a magas Istenről és arról az örökségről, ami nála készül el. És ne tartsuk mesének, mert ez csak mesés, de nem mese. Egy olyan valóság, amire érdemes építeni, mert holnap után ez jön el. És akkor hiába mondod, ha tudtam volna. Igaza volt Józsának, miért nem léptem? Akkor hiába mondod. Ma fontos ezeken elgondolkodni, és ha önvizsgálatra van alkalom, akkor ez a kérdés tényleg a legfontosabb. Csendesen vizsgáljuk meg magunkat. Tényleg miért élek? Milyen céljaim vannak? Mi az, amit holnaptól szeretnék az első helyre tenni? És az Úr segítsen, hogy sikeres legyél. Abban, hogy magas célokat tűzöl ki magadnak, és el is érd Isten segítségével, amire segítsen ő kegyelme által. Amen.